Lénárd Ágota sportpszichológus, az Inforádió arénájának vendége. Egy lövő példáját említette. Magyar példa van arra, amikor nem sikerült hosszú ideig a hibát kijavítani?
Bizonyára van, akik a sportpszichológushoz kerülnek, azok ezeket a típusú hibákat nagyon hamar, hetek, hónapok alatt kijavítják, sőt van, amikor egy-két óra alatt is ki lehet javítani. Tehát nekünk arra nincs rálátásunk, hogy hányan futnak ilyen típusú hibával, hiszen azok pont nem kerülnek el a szakemberekhez.
A sportpszichológusnak egyébként a sportszakmai részéhez is értenie kell? Tehát
nem árt, ha ezt megteszi, így kell, van. Hogy én jó magam lövész vagyok, és ez a lövőkkel kapcsolatosan óriási előnyt jelent, sőt, hát az olimpia után 2 nappal volt a saját világbajnokságunk, amire nem volt könnyű hirtelen átrendeződni, de azt gondolom, hogy sokat jelent, és azt, hogy jó magam is döntőbe kerültem a világbajnokságon, és hogy mit jelent döntőbe versenyezni ugyanúgy kamerák keresztüzében, ezt érdemes megélni, és ezt a tapasztalatot az ember föl tudja használni a sportpszichológiai munkában.
Sportpszichológusnak, amikor versenyez, segít egy sportpszichológus?
Igen, a sportkórházban annak idején nekem a Turnovszkijeva volt a sportpszichológusom, a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, de értelemszerűen én most már sokkal gyorsabban és könnyebben tudom földolgozni az ilyen helyzeteket, tehát általában most már megbirkózom vele.
Az ember képes saját magának is segíteni?
Igen.
Igen?
Igen.
Ha megtanulja a technikákat? Elleshetem a technikákat? Ha jól csinálom, akkor egy sportpszichológus segítségevel utána autogén módon saját magamnak is tudom csinálni?
Pontosan erről szól a történet. Tehát a sportpszichológusnak nem az a célja, hogy magához láncolja a sportolót. Nagyon sok edző ugyanis ettől fél, hogy akkor sportpszichológus függő lesz a versenyző. Szó nincs róla. Pontosan az a cél, hogy tanulja meg a technikákat, ennek megfelelően legyen önjáró. Ha valami gondja, baja van, akkor jöjjön vissza, csiszolgatunk rajta. Tehát az viszont jellemző, hogy nagyon sok sportoló, aki már tényleg nagyon szépen ügyesen szerepel egyedül, azért időről időre visszajön, beszámol, elmondja a dolgokat, egy kicsit finomítunk a dolgon, tehát a kapcsolat azért általában megmarad.
Ha nagyon technikai oldalról nézem, akkor hány javító technikát ismer ma a sportpszichológia?
Ezt nem így kell nem megfogni, tehát inkább azt mondanám, hogy vannak alapvető módszerek, és hogy azon belül, a különböző módszereken belül melyiket, mikor, hogyan használjuk a javításra, ez nagyon széles körű lehet, nagyon sok minden lehet. De jó, hogy szóba került, mert akkor említsük meg az alapvető technikákat. Alapvetően 4 csoportot szokás emlegetni a nemzetközi irodalomban ezzel kapcsolatosan. Az első a relaxációs technikák, amiben az autogén tréning is sorolható, amikor a test megtanulja a koncentratív átkapcsolást a nyugalmi tónusra. Tehát megtanítjuk a testünket arra, hogy egy meghatározott időszakban pihenjen, kapcsoljon ki. Tehát ne a testünk uraljon bennünket, hanem mi magunk tudjuk ezt a folyamatot szabályozni. Az autogén tréningről azért mostanában már lehetett hallani, ezt a sportolóknál is kiterjedten szoktuk alkalmazni. A lényege az, hogy ezzel az átkapcsolással meg tud pihenni a sportoló, energiát tud gyűjteni, vagy akár verseny után a regenerációt lehet gyorsítani ennek segítségével. A másik módszercsoport a mentáltréning, ami a mozgássorok fejben gondolatban való lefuttatását jelenti, ezt több célra használjuk. Először arra, hogy automatikussá váljanak a mozgássorok, tehát teljesen begyakorlott, automatizált fázisban tudják végrehajtani. A másik a hibajavítás, erről is ugye esett szó, és a harmadik a modellezett helyzetek, hogy mikor különböző helyzetekben mit kell csinálniuk. Ezek a fejben futtatott sémák az legfontosabb alapját képezik a jó teljesítménynek. A harmadik a figyelemfókuszálás, hiszen a figyelmünket tudjuk bizonyos helyre koncentrálni, tudjuk szűkíteni, tágítani, és utána különböző helyekre is tudjuk irányítani. A negyedik az úgynevezett kognitív vagy gondolkodással kapcsolatos módszerek, amik tartalmazzák például a célformulákat is, azt is, hogy én hogyan vélekedek a versenyről. Ugye teljesen világos, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem ez nem fog sikerülni, a múltkor is itt kaptam ki, az XY ellenféllel szemben én mindig alul maradok, akkor ezek egy negatív gondolati spirálba taszítják a sportolót, és akkor ez nem lesz szerencsés, ha ilyenekre gondol. De az ellenkezője se lehet igaz, hogyha valaki azt mondja, hogy én leszek az olimpiai bajnok, de közben nem tudja az oda vezető utat, vagy egész egyszerűen nincsenek meg azok a kvalitásai, akár testi, akár szellemi, fizikai, biológiai, pszichikai síkon, amik ezt lehetővé teszik. Tehát a célformulák, a programozás, hogy én mit gondolok magamról, az nagyon meghatározó lehet. És éppen ezért a sportolók számára is, és a civilek számára is nagyon fontos, hogyha arra irányítom a figyelmemet, hogy hogyan kell ezt elérni. Tehát egy közkeletű példával élve, Persze szeretném megmászni a hegyet, szeretném elérni a hegycsúcsot, de nekem közben tudnom kell, hogy hova teszem a lábamat, hova kapcsolom be a karabinert, nálam van-e a kisásó, tehát az oda vezető útra való koncentrálás nagyon fontos lesz. Nagyon érdekes, hogy amikor a 60-as évek elején a japánok elkezdték a mentál tréninget, pontosan erre nem jöttek rá, és azt vizualizáltatták a sportolójukkal, hogy állnak a dobogón, és a nyakukban van az aranyérem. Ez egy nagyon kellemes jó kép, természetesen mi is használjuk, de nem csak ezt, mert önmagában hogy én aranyérmet szeretnék nyerni, az egy nagyon jó dolog, de az odavezető utat és az annak megfelelő összes részletet kimunkálva kell elképzelni. Tehát nagyon jó célformula a sportoló számára, ha arra gondol, hogy mindent megteszek a sikerért, mindent mozgósítok, ami nekem ehhez kell, és nem törődök az eredménnyel. Majd az eredmény ott lesz a végén, hogy ez mire lesz elég, az majd a bíró dolga, vagy a versenyrendezőség dolga. Nekem egy dolgom van, hogy a lehető legjobbamat kihozzam, minden helyzetet azonnal fölismerjem, és azonnal ki is tudjam javítani. És ez a fajta gondolkodási stratégia a hétköznapi életben is remekül alkalmazható. És hogyha az emberek ezt gondolnák végig, ahelyett, hogy például szoronganak egy prezentáció, vagy egy bemutató, vagy egy állásinterjú előtt, akkor sokkal hatékonyabban tudnák kezelni a dolgokat, pontosan azért, mert ez a fejben elkészített terv már vezérli őket.
Jó, akkor visszamenőleg szeretnék kérni tanácsot. Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor ugye hallgattam az olimpiai közvetítéseket, ahol sok sportoló említette az ön nevét, de én nem ismertem önt. Elolvastam az önnel készült interjúkat, nem sokat találtam egyelőre. Nem tudtam igazán fölkészülni erre. Most akkor nekem szoronganom kellene?
Nem feltétlenül, bár jó pár interjú volt, tehát azért ilyen szempontból de nem csak a mostani, a régebbi dolgokból is, tehát én azt gondolom, hogy ezek elérhetőek, de nem kell szorongani. Attól, hogy önmagában kevés az információ, attól nem kell, de az, hogy valamilyen elképzelése volt azzal kapcsolatosan, hogy majd mit fog kérdezni, vagy mi az, ami izgalmas a sportpszichológiában, vagy hogyan lehet ezt közel hozni a hallgatóság számára, azok a szempontok, támpontok, azok megvoltak.
Uh-huh. És hogyha ezek megvannak, akkor nekem a beszélgetésben jól kell magam érezni, és ha jól érzem magam, akkor átmenetileg nincsen szükségem sport vagy pszichológus segítségre.
Hát az a baj, hogy a sportoló néha érezheti magát jól akkor is, hogyha nem realizálja a problémát.
Ez a baj.
Tehát mondjuk lehet, hogy nem biztos, hogy jók a kérdések, de ettől még a riporter jól érzi magát, mert azt gondolja, hogy jók. És akkor esetleg ez csak később derül ki, tehát maradva az előző példánál.
Jó, de akkor visszatérve a sportolóra, igen. Nem én viszem a bőrömet a vásárra. Azt honnan lehet tudni, hogy a sportoló, ha jól érzi magát, akkor elkövetette hibát az eredményről, ami nem jött meg?
Hát általában igen, azért az eredmény az egy nagyon határozott fokmérője a sikerességnek.
És mi van azokkal a sportolókkal, akik nem feltétlenül a dobogó 3 fokára predesztinálták magukat? Nekik?
Nagyon jó a kérdés, mert hogy tényleg ez az egyetlen olyan alkati dolog, ami nem nagyon befolyásolható, és ez az edzőknek az egyik legnagyobb keserve, hogy van sportolójuk, aki remekül versenyez, de nem versengő alkat. Tehát nagyon jól megtanulta a dolgokat, és akkor még az is lehet, hogy világversenyen is elért nagyon jó eredményeket, és mégis egyszer csak bejelenti, hogy köszönöm szépen, mester, én nem szeretnék versenyezni. De hát miért, bogaram? Hát remek eredményeid vannak, mert engem a versenyzés része nem érdekel. Tehát akik nem versengő alkatúak, azok sajnos előbb-utóbb kiesnek a sportból, annak ellenére, hogy esetleg sikeresek, annak ellenére, hogy jól megállják a helyüket, mert őket más foglalkoztatja. Viszont vannak olyan versengő gyerekek, akikről már egészen pici korban lehet tudni, hogy mindent megtesznek, és hogy ő minden áron nyerni akar, és még az asztalról a morzsa lesöprési versenyt is ő akarja megnyerni, tehát hogy állandóan versenyez. Az ilyen gyerekek általában tényleg nagyon jó és sportolók lesznek, mert ez az életelemük.
Világos, de nincsen olyan módszer, amivel a nem versengő típust előíró programot az ember fejében át lehet írni?
Egy picit lehet rajta segíteni, de alapvetően nem nagyon. Tehát általában ilyen közvetett érdekek, vagy más motiváció, hogy csapat érdek, vagy ilyesmi, az egy darabig fönt szokta tartani az érdeklődés, de alapvetően nem.
Nem születik versenyzőnek, az valószínűleg nem lesz versenyző.
Igen, de ezek a versenyzők is általában nagyon jó, kellemes emlékekkel gondolnak vissza a sportra, tehát ők is megállapítják, hogy mit adott az életükbe, és ezzel kapcsolatosan nekik pozitív élményeik is lehetnek. Különben pont London előtt volt vívó versenyzőm, aki így döntött, hogy nem száll be a ringbe, annak ellenére, hogy nemzetközi eredményességű versenyző volt, a mai napig is sajnálom, de megértem a döntését.
Sportágak szerint lehet különbséget tenni abban, hogy milyen sportágban versenyzőket nehezebb felkészíteni,
Nincs ilyen jellegű különbség. Nincs. Én azt gondolom, hogy nincs. Talán annyi különbséget tennék, hogy az egyéni sportolók és a csapatsportágak között van különbség, tehát amikor csapatsportágakkal dolgozik az ember, akkor a csapattal is kell foglalkozni. Tehát ott nem elég az egyéni felkészítés, ott csoportfoglalkozásokat is kell tartani, és hát értelemszerűen az edzővel való kommunikáció is előtérbe kerül.
Együtt a csapattal, a csoportfoglalkozással?
Nem, az nincs bent külön? az edzővel külön. Tehát a csoportfoglalkozásokon nincs bent
tehát
az edző.
Csak a csapat, mondjuk egy kajak négy, és akkor mind a négyen ott vannak a csoportfoglalkozások.
Igen.
És ilyenkor, ha vannak konfliktusok, akkor azt is kezelni kell?
Azt vagy is kell, azt, így van, pontosan, is? Így van.
De azt hogy? Hát. Hogyha azt mondják, hogy én utálom, nem bírom elviselni, de az a baj, hogy mi vagyunk a legjobbak így négyen.
Uh-huh. Akkor meg kell kérdezni, hogy mi a gondja vele. Tehát nagyon sok csapatsportákban fölgyülemlik olyan feszültség, aminek a kezelésére nincs máshol mód és lehetőség. Hiszen ha edzenek, versenyeznek, akkor más a feladat. Tehát, hogy nincs arra terep, vagy mód, vagy lehetőség, hogy ők ezt megbeszéljék. Ilyenkor a csoportfoglalkozások erre is lehetőséget adnak.
Az egyéni konfliktusok kezelésére, és amelyek esetleg nem tartoznak a mesterre, nem tartoznak a sportágra se?
Így van,
akkor
így
behozzák?
Van. Hogyne. Tehát amikor Pekingben a női kézilabda csapattal dolgoztunk, akkor ott is több évnyi felhalmozódott feszültség bukkant elő, amit ott helyben kellett megoldani. És ráadásul úgy, hogy egyik nap pihenőnap volt, a másik nap pedig verseny volt. Tehát mindig annak megfelelően kellett úgy újra összerakni a csapatot, hogy másnap teljesíteni tudjanak, hiszen olimpia van.
Mi történt a férfi pólósokkal pszichológiai szempontból?
Ott a saját pszichológusokat kell megkérdezni, tehát az ő történetükről én nem tudok nyilatkozni.
Ha kívülről nézi, akkor egy ilyen esemény mire vezethető vissza?
Nem nézhetem kívülről egyrészt, viszont mivel nincsenek olyan információim, amik a válaszadáshoz szükségesek lennének, ezért nem tudok rá válaszolni.
Következő olimpiára elkezdődött a felkészülés?
Ó, hogy ne. Várok ott kint Londonban, hiszen nagyon sokan jöttek és mondták, hogy igen, akkor folytatom. Aki azt mondta, hogy folytatja, akkor természetesen ugye már elkezdődött az a gyors tervépítgetés, hogy akkor melyik évben milyen feladat lesz, de ez még természetesen csak futó kóbor átfutó gondolat szintjén. De az, hogy ki folytatja és ki nem, és hogy ezt hogyan képzeli el, az általában azért már az olimpia végére.
Az olimpia végén ezt elmondták önnek, mint a sportpszichológusoknak?
Tehát
bementek a szobába, leültek a szálloda, nem is tudom, szálloda volt.
Nem, az olimpiai faluban dolgoztam, tehát ott. Általában a sportolók nagy részénél azért már az olimpia előtt lehetett tudni, hogy ki az, aki folytatja, ki az, aki abba hagyja, tehát úgy nagyjából azért megvolt ez a kép.
És ilyenkor milyen távra kell elképzelni a következő feladatokat?
Ugye változó.
Ilyenkor csak pihenés van azért.
Most pihenés van, így van, tehát ez teljesen normális, ha ilyenkor több hónapra a sportolók elmennek pihenni, hiszen a szakma is leírja, hogy ilyenkor egy vákumhatás jelentkezik. A vákumhatás az azt jelenti, hogy ilyenkor annyi energiát és akkora erőfeszítést mozgósítottak a jó cél elérése érdekében, hogy ilyenkor a szervezet nagyon lemerül, sőt, nagyon sokszor nem is a fizikai fáradtság az erősebb, hanem az idegi fáradtság, és ilyenkor, ha elmennek pihenni 1-2-3 hónapra, az teljesen normális dolog.
Azt hogyan lehet egy időjelben kezelni, amikor az olimpia után nincs másnap edzés? És az ember azt képzelem, úgy képzeli, hogy üres a nap. Megint fölébredtem hajnal 6-kor, de nem kell menni az
utcára. Ó, nem. A sportolók egész évben foglalkoznak azzal, hogy mi mindent fognak csinálni a versenyidőszak után. És van, aki már ki is listázza pontosan így, hogy mik azok a dolgok, amik eddig kimaradtak az életéből, és a nagy-nagy ünneplések után általában előveszik ezeket a dolgokat is. Különben vannak olyan sportolók is, akik nem tudnak még dönteni, hogy elmennek-e Rióig vagy sem. Ott általában egy rövidebb, ilyen középszintű vagy középidős célállítás következik, hogy oké, akkor a következő világbajnokságig, mert az Magyarországon lesz, vagy még egy világversenyen részt szeretnék venni, tehát vannak ilyen típusú célok is, és akkor majd utána meglátjuk, majd annak megfelelően kialakul. Tehát van ilyen is, amikor valaki azt mondja, hogy nem 4 évre tervezek, csak 1 évre, másfél évre, 2 évre, és akkor majd az eredményességtől függően meglátjuk.
Győzelem utáni sokkal az előfordult már sportolónál?
Mit ért sokkal?
Amikor nem tudta hova tenni, hogy olimpiai bajnok lett.
Igen, és ez teljesen normális, így van. Tehát az első órákban mindenféleképpen, tehát akkor nem tudatosul. A verseny után a versenyző egy olyan lelki állapotban van, ami tényleg egy megváltozott tudati határállapot, így hívja a szakma, tehát akkor még nem fogja föl, nem tudatosul. Persze tudja, hogy megnyerte, de valahogy egészen másként éli meg a környezetet, sok mindenre emlékszik, sok mindenre nem, tehát amit mondanak neki, tehát ez egy szó szerint egy megváltozott tudati határállapot. És akkor utána úgymond föltisztul a következő napokban, és akkor szembesül azzal, hogy hogy mi történt vele, és hogy ez mi mindent jelent a számára.
De ilyenkor általában kérnek segítséget, vagy a sportpszichológus, a csapatpszichológus dolga, hogy lássa, hogyha valakinek szüksége van segítségre.
Általában ilyenkor is folytatódik a munka, tehát szoktak jönni, természetesen egy bizonyos kihagyás vagy pihenő után, de hogyha a kirívó esetet lát a sportpszichológus, tehát amikor tényleg úgy érzi, hogy segíteni kell, akkor általában oda megy, és azt mondja, hogy akkor beszéljünk erről.
Beszélgessünk? Ezt mondja?
Ezt, igen, én csak ennyit mondtam, ennyi. Hogy úgy látom, hogy van egy-két dolog, ami nyomja a lelkedet, beszéljünk róla.
És ilyenkor szoktak beszélgetni?
Van, amikor igen, van, amikor nem. Ha azt mondja, hogy nem, akkor is úgy nyitva szoktuk hagyni a dolgot, hogy oké, okay, amikor úgy érzed, akkor bármikor jelentkezhetsz.
Uh-huh. Azt mondta, hogy ez nem jó, hogyha függőség alakul ki. Sportpszichológus is.
Nem, én azt között. Mondtam, hogy sok edző attól fél, hogy függőség alakul ki, de nem szokott függőség kialakulni, tehát ez egy másfajta kapcsolat, mint amire az edző gondol. Tehát az edző arra gondol, hogy majd sportpszichológus nélkül nem lesz sportértelembe véve járóképes a sportolója, de ilyen veszélyről nem lehet beszélni.
Elvileg ilyen, nincs olyan sportoló, aki úgy érzi, hogy ő...
Nem, hát általában a sportolók nagy része pontosan azért sportoló, mert tudja, hogy hogyan kell versenyezni és mit szeretne elérni. Tehát ők egy nagyobb önállósági faktorral szoktak általában rendelkezni, tehát éppen ezért ez...
Használják a sportpszichológust idézőjelben, mint egy nagyon jó szolgáltatást?
Így van, és ez így van, így is kell elképzelni. Az, hogy ennek van természetesen humán kötődési része, az teljesen normális. De igen, pontosan erről van szó, hogy használjuk a sportpszichológiát, mint egy jó sportszolgáltatást. Tehát ugyanúgy, mint a könyvelőt, mint a fogorvost, igen, tessék a sportpszichológiát is ebbe a körbe bevenni.
Hol tart a magyar sportpszichológia? Ugye a klinikai pszichológiának óriási hagyományai vannak Magyarországon, de a sportpszichológiának is. Hol tart a világhoz képest?
Azok a sportpszichológusok, akik eddig dolgoztak sportolókkal, ha bár kevesen voltak, de a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő szintű és minőségű munkát végeztek. Most csak annyit változott a kör, hogy bővült a sportpszichológusok létszáma. Tehát ilyen szempontból Magyarország soha nem volt elmaradva. Csak legfeljebb létszámilag. De ezt meg most igyekszünk pótolni a sportpszichológus szakképzéssel.
És a sportpszichológia, mint tudomány, az hol tart most? Mit tud ahhoz képest, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt?
Nagyon dinamikusan fejlődő tudomány. Több mint 6000 résztvevője volt az utolsó sportpszichológiai kongresszusnak, tehát önmagában már ez a szám is jelzi. És annak megfelelően kerül a helyére, hogy a sportpszichológiának van elméleti és alkalmazott oldala. Tehát a sportpszichológia is csak úgy tud fejlődni, hogyha az elméleti oldal megfelelő módon adja azt a lehetőséget, amit utána a gyakorlatban lehet használni. De természetesen ez oda-vissza érvényes, tehát mi rengeteg dolgot megtapasztalunk a gyakorlatban, amiből utána elméleti kérdésfelvetés keletkezik, és amit utána érdemes kidolgozni, kutatási szinten megközelíteni. Az egyetemen természetesen van kutatási oldal is.
És kísérleti oldal van? Hát az ember azt képzelni, hogy a sportpszichológia a legkísérletesebb pszichológia.
Ez így is van.
Hiszen ott vannak a versenyek.
Hogyne. Tehát a felkészítésnek optimális esetben, ami legalább egy szezont kell, hogy felöleljen, tehát 9-10-12 hónapot, annak pontosan van egy olyan szakasza, amikor a sportolók megtanulják a módszereket, kisebb versenyeken beépítik, megszerzik a tapasztalatokat, és amikor elmondják, hogy mi működött, mi nem működött, ugye annak megfelelően lépünk tovább. Ez, ha tetszik, a sportoló számára kísérletes szakasz, de ez csak az ő számára. Ha mi egy új módszert fejlesztünk ki, akkor általában kipróbáljuk olyan sportolókon, akiknek már van sportpszichológiai rutinja, és meg is beszéljük velük, hogy igen, ez most egy kísérleti eljárás, megnézzük, hogy hogyan működik.
Van speciális magyar sportpszichológiai eredmény? Amire azt mondjuk, hogy ezt így dolgoztuk ki.
Van. Én annak idején a lézeres rendszerekkel, optoelektronikai és lézeres rendszerekkel foglalkoztam mikromozgások elemzésére, amit a sportlövészetben használtunk. Tehát az ezzel kapcsolatos kutatások azóta gyakorlati szinten is megvalósításra kerültek, tehát ha csak arra gondolunk, hogy a sportlövészeknél szinte mindenkinek van már a saját felkészülésében valamilyen mozgás visszajelző rendszer, akkor igen, azt mondhatom, hogy ez nemzetközi szinten is ennek a munkának is köszönhető.
Fog pihenni London után, vagy ez most már a pihenési szakasz?
Hát nem tudtam pihenni, mert ugye London után 2 nappal volt ez a bizonyos világbajnokság, ami sok örömet hozott, de azért el is fáradtam természetesen, és hát az egyetemen tegnap megkezdődött a munka, megállás sosincs, és szeptember 2. és 10. között pedig az egyetemi főiskolai sportlövő világbajnokságra viszem a hallgatókat, úgyhogy majd talán egy pici hétvége becsusszanhat a dologba.
Lényeg, nagyon köszönöm. Kezdjük.
Én is köszönöm.